Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. A te kezed teremtettek és erősítettek meg engem, oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat. Szálljon rám a te irgalmasságot, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 396. énekünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Ébredj, bizonságtétel. És a 397. énekünket énekeljük valamelyik versszakával. 397. dicséretünk így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Oh, no.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Ezékiel próféta könyvéből, Ezékiel könyvének harmadik részéből olvasom, a 16. verstől a fejezet végéig. 7 nap múlva ez történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmeztetted, és nem szólsz neki figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de vérét tőled kérem számon. De ha figyelmezteted a bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Ha az igaz letér az igaz útról, és gonoszságot követel, akkor én bukását okozom, és meg fog halni. Ha nem figyelmezteted őt, akkor meghal ugyan vétke miatt, és emlékesen marad meg igaz tetteinek, amelyeket véghez vitt, de vérét tőled kérem számon. Ha viszont figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzék többi az igaz, és ő nem vétkezik, akkor életben marad, mert engedett a figyelmeztetésnek, és te is megmented a lelkedet. Az Úr ott megragadott engem, és ezt mondta nekem, indulj, menj ki a völgybe, mert ott akarok veled beszélni. El is indultam, kimentem a völgybe, és íme ott állt az Úr dicsősége. Ugyanolyan volt, amilyent a Kebár folyó mellett láttam. Ekkor arcra borultam. De lélek árad belém, talpra állított, szólt hozzám, és ezt mondta nekem. Menj és zárkózz be házadba. Emberfia, köteleket fognak hozni, megkötöznek velük, és nem mehetsz közéjük. Nyelvedet inyedhez ragasztom, néma leszel, és nem tudod dorgálni őket, noha engedetlen nép ez. Csak ha én szólok hozzád, és megnyitom a szádat, akkor mondhatod nekik, így szól az én Uram az Úr. Aki hallgat rá, az hallgat rá. Aki nem törődik vele, az nem törődik vele. Hiszen engedetlen még ez. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által megrázó hallani a te igédet, megrázó hallani a te világos beszédedet, életről, halálról, prófétai küldetésről, szóról és némasságról. Megrázó látnunk és tapasztalnunk mindezt, hiszen a hétköznapi életben is tapasztaljuk, hogy vannak olyan dolgok, amikor fel kell emelnünk a szavunkat, amikor ki kell mondanunk valamit, máskor pedig némán kell megállnunk. Néha úgy érezzük, Urunk Jézus Krisztus, hogy mindent kibeszéltünk magunkból, jól megmondtuk a mi véleményünket, máskor pedig cinkosai vagyunk némasságunkkal a bűnnek. Nem értjük, Urunk, a mi természetünket, szeretnénk ezen változtatni. Kérünk, ajándékozz azt a felelősséget, amely felelősség benned van, érettünk. Ajándékozd a te szavadat, amely a felelősségnek a szava, hogy megmentsen minket. Ajándékozd nekünk Jézus Krisztust, hogy kövessünk, hogy őt kövessük, hogy általa is vele szóljunk. Jöjj, Szentlélek, Úristen, kérünk! Látjuk a mi esendőségünket, látjuk bűneinknek terhét és súlyát, és látjuk bűneinknek a következményeit is, akkor is, hogyha nem akarunk ebből foglalkozni. Kérünk, irgalmazz és kegyelmezz, erősíts meg bennünket, állíts talpra a lelkeddel, hogy gyermekeidként követhessünk téged. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 234. énekünket keressük meg, első verszakát énekeljük el. Gyer, kérjük Isten áldott szemben. Szent testéből, Ezékiel próféta könyvéből, a harmadik részből. A 16. és 17. versek lesznek ezek. 7 nap múlva ez történt, így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, mai igénket olvasva, és Ezékiel próféta könyvét kezünkbe véve, egy általános megállapítás jutott eszembe. Sokszor hangzik családokban, sokszor hangzik reggelinél, ebédnél, vagy éppen vitás helyzetben. Én megmondtam. Már 100-szor megmondtam. Mi az oka, kedves testvérek, annak, hogy valamit megmondunk, valamit úgy gondolunk, hogy valakinek a szívére helyezünk? Mi az oka, hogy ennek nincsen semmilyen foganatja? Mi az, hogy újra és újra meg kell tennünk? És mi az oka annak, hogy úgy érezzük, hogy mindez nyilvánvalóan hasztalan? Én megmondtam, már 100-szor is megmondtam. Sokszor így igazolja magát az ember, így keresi a kibúvót a felelősség alól, megtette, amit meg kellett tennie. Egy kis történet újra és újra, ezen a szószéken már ki tudja, hanyatszorra jut eszembe, amikor Szent Miklóson jó 8-9 évvel ezelőtt egy megemlékezés, hálaadás, egy nagy gyülekezeti ünnep volt, sok minden egymás mellé tevődött fájdalom és öröm, és ekkor egyik bizonyságtevő említette azt a kis történetet, amely az árok partján játszódó gyermekeknek a története volt. Ahogyan játszadoztak a gyermekek, az édesanyja újra és újra kiszólt, kiáltott: hagyjátok abba, baj lesz belőle. És egyszer csak ahogyan a gyermekek belefeledkeztek a játékba, talán a vitába, vagy annak a hevébe, az egyik gyermek karja eltörött. Akkor is így rohant ki az édesanyja, megmondtam, százszor is megmondtam, hogy ez lesz belőle. Ide a gyermek csak annyit kért őszintén, miért nem mondtad hangosabban? Miért nem mondtad hangosabban? Nos, kedves testvérek, a mai napon, mai vasárnapunkon Isten újra századjára, vagy 101. alkalommal is elmondja azokat az igéket, amely igék Ezékiel próféta könyvének a 33. fejezettel együtt a legismertebb gondolatai. Úgy szoktuk megfogalmazni ezt a részt, illetve a 30 résszel későbbi fejezetet, a 33-at, hogy az őrálló felelőssége. Az, ahogyan a prófétának, az Isten emberének, az egykorinak és a mainak meg kell állnia a maga hivatásában. Mondhatná Isten, én megmondtam, százszor is megmondtam, értsetek belőle. De nem teszi, vagy nem így teszi. Nem úgy, hogy elfordul, és daccal ránk néz, csináljátok azt, amit eddig is, hanem újra és újra erősít, bátorít és fed bennünket. Érdekes és izgalmas Ezékiel próféta könyvét is olvasnunk. A nevének jelentése, Ezékiel nevének a jelentése ez, erősítse az Úr. Lehet, hogy a szülőknek a kívánsága volt ez. Amikor egy kicsiny csöpséget, egy törékeny gyermeket fogtak a kezükben. Aminek is láthattunk ilyen szívben markoló pillanatokat, történeteket, amikor egy újszülött kicsi gyermeken végeztek el szívátültetést. Mert azt mondták, hogy akkora volt a szíve, mint egy 5 éves gyermeknek. Mi a szülőknek ilyenkor a kívánsága ott állt az inkubátor fölött, az édesapa és az édesanyja, szerintem ugyanaz, mint itt Ezékiel nevének. Erősítse meg az Úr! Olvassuk Jézus történetében is, a gyermek pedig növekedett testben és lélekben. No hát, ez a kívánsága minden szülőnek, növekedjen a gyermeke testben és életben. És persze lehet úgy is, mint ahogyan olvassuk Ezékiel könyvét, hogy vannak közöttünk olyanok, akik érzőbb szívűek. Azt szoktuk mondani, hogy érzékenyebbek. Ez nem feltétlenül jelent rosszat, csak akkor, hogyha valakinek az életében ez egy űzött vad állapotot jelent, hogy nem tud és nem akar ebben a világnak a zajában valahogyan meglenni, mint a vad, amikor hallja az erdőben a fának, vagy éppen az avarnak a mozdulását, a fának a recsenését, vagy az avarnak a mozdulását. Vannak közöttünk érzékeny lelkű emberek, akik sebezhetőek, akik sok támadást kapnak, mert mindent magukra vesznek. Nos hát akkor is ez az imádságunk. Erősítse az Úr. És megszólal Isten igéje, Ezékiel könyvének az elején, józanít, és azt mondja, állj a lábadra. A proféta pedig megállapítja, leírja, hogy amikor az Úr szólt hozzám, akkor lélek árad belém, és a talpamra álltam. Most is ezt halljuk ebben az igében, ebben a felelősségteljes igében, hogy a prófétát megerősíti az Isten az ő küldetésének szavával. Őrállónak nevezi. Őrállónak, mint ahogyan olvashatunk erről a szóról, vagy erről a felelősségről a királyok könyvében, a 2. királyi könyvben, az ötödik Zsoltárban is olvashatunk erről. De olvashatunk Ézsaiásnál a 62. rész 6. versében. Jeremiásnál, hogy a másik nagy őrállói ige, nem is olyan régen, egy kedves testvérünk éppen ez alapján írta meg a maga kis feladatát, küldetését, Habakuk próféta könyvében olvassuk az őrálló felelősségét. Az őrnek pedig az a dolga, hogyha az ellenség közeledik, akkor belefújjon a kürtbe. A prófétának pedig az a feladata, hogyha figyelmeztetést kap az Úrtól, hallottuk itt a 17. versben, akkor ő maga megszólaljon. Négy esetet említ, amikor meg kell majd szólalnia, azt mondja, hogy ha elmulasztja a figyelmeztetést, akkor nem csak a bűnös hal meg, hanem a próféta is. Ha figyelmeztette a bűnös, de az nem tér meg, akkor a bűnös meghal ugyan, de a próféta nem. Majd találjuk és halljuk azt a figyelmeztetést is, hogy mi van akkor, hogyha az igaz, negatív értelemben tér meg, azaz eltér az igazságtól, elfordul az igazságtól, és a próféta nem figyelmeztette, mindketten meghalnak, és végül pedig újra a második lép életbe, hogyha a próféta figyelmeztette őt, és megtér, akkor mindketten életben maradnak. Fontos ennek az igének az egyik aláhúzandó, talán kétszer, háromszor aláhúzandó szava az, hogy fontos a felelősségnek a gondolata. Minden ember felelős az ő tetteiért, felelős az ő szavaiért. Volt egy olyan teológusa az elmúlt századoknak, Martin Bubernek hívták ezt a teológust, Ószövetség teológus volt, aki az egész emberi létet ebben az összefüggésben, mondhatom úgy, és ebben a viszonyban próbálta értékelni, hogy az ember felelős lény, felel, elsősorban az Isten szavára felel, másodszorban pedig felel az ő tetteiért. De elmondja Isten igéje, hogy nem az ő szándéka és nem az ő szerepe az, hogy valaki elbukjon, hogy valaki elvesszen, hogy valaki meghalljon. Az Úrnak éppen az a feladata és éppen az a küldetése, küldő igéje, hogy valaki megmeneküljön. Mert Isten nem halált, hanem életet akar. Nem véletlenül olvassuk a prófétai hitvallást, Isten kijelentését, ön kijelentését. Életemre esküszöm, így szól az Úr, mondja a próféta, nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Mikor van szükség a próféta felelősségére? Nos, kedves testvérek, először is akkor van szükség a próféta felelősségére, amikor nagy a csend, amikor szinte már bántó a csend. Ha olvassuk a Bibliát, akkor több ilyen történelmi és történeti helyzetet találunk benne, amikor bántó a csend. Néhány évvel ezelőtt volt egy olyan igehirdetésem, talán még ez olvasható is az egyik újságunkban, hogy a csend az Isten otthona, most nem erről beszélek természetesen, hanem arról a csendről beszélek, amikor nem szólal meg az Isten. Amikor azt mondja az Isten, hogy most a magunk választotta úton járhatunk. A Szentírásnak egy különös időszaka, Sámuel próféta időszaka, amikor is azt olvassuk a bírák idejében, mert Sámuel próféta még a nagy bírákhoz tartozik, azt olvassuk, hogy régóta nem volt Istennek kijelentése. És ebben a csendben, amikor Isten nem szólalt meg, akkor sokan céltévesztetté lettek. Elveszítették a küldetésüket. Ráadásul azt mondta, hogy céltévesztett lett, mondja a Szentírásnak a megjegyzése, az egész áldozati kultusz. Sámuel életében van egy nagyon fontos atyai támogató, segítő, Élinek hívják őt. De Éli fiai, Hofni és Fineás, ők maguk letérnek az apjuk útjáról. Öreg volt már Hofni, nem tudott bírni a fiaival, és belenyúlnak, ma így mondanánk, hogy belenyúlnak az áldozati kasszába, belenyúlnak a persejbe, elveszik azt, ami a törvény szerint nem az övék, ami Istennek járt volna. Olyan furcsa kifejezése van ott a Szentírásnak, hogy ilyen horgas villákkal nyúlnak az áldozati húshoz. Ami az Istennek kedves lett volna, azt magukhoz veszik. A magukénak mondják. Íme, amikor nem szólna meg az Isten, akkor megjelenik, és elterjed a bűn. Gondoljátok végig, Ezékiel próféta idejében egy nagyon sajátos helyzet van, mi azt mondom, hogy legalábbis az én generációm ezeket a helyzeteket már elfelejtette, de nincs olyan messze tőlünk, hogy ne kellene újra és újra felidéznünk, amikor háború van. Babilónia megjelenik Jeruzsálem falainál, és valószínűleg több lépcsőben támadja, több lépcsőben rabolja meg Júdeát, először elviszi az értelmiséget. Elviszi a fiatal, nemes értelmiséget, az írni és olvasni tudókat. Bocsássátok meg, hogy a mai alkalommal még egyszer a Biblia ismeretetekre appellálok. Dániel próféta könyve erről beszél. Hogy elviszik az ifjakat, akik írni és olvasni tudnak. Csak zárójel, most nem erről szól az igehirdetés, ezért különösen fontos mindig az ifjak között megvívott harc, és az ifjak között elvégzett munka. Mert ha elviszik a fiataljainkat bármi, bármilyen izmusok, bármilyen gondolkodások, az meghatározza egy népnek, egy nemzetnek a közeli és a távoli jövőjét is. Elvitték tehát az értelmiséget. Nabukodonozor tudja, őket kell először elvinni, deportálni ahhoz, hogy kezében legyen a város. Ezek között lehetett Ezékiel a pap is. Vannak olyan tudósok, akik azt mondják, hogy Ezékiel egy híd szerepet töltött be, olyan, minthogyha egyszer Babilonban lenne, egyszer pedig Jeruzsálemben lenne. Olyan, minthogyha közvetítő lenne a romok és a sínlődés között. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Az én meglátásom szerint inkább lélekben van itt, vagy lélekben van ott a próféta. De talán ő a babiloni fogságnak az egyik élő lelkiismerete. Élő lelkiismerete, aki olyan szavakat mond, amely szavak nagyon is képletesek és érzékletesek. Azt mondja, hogy olyan a helyzetünk, mint amikor a mennyasszony elhagyja a vőlegényt. Amikor engedetlenség van, amikor paráznaság van. Olyan a helyzetünk, mondja Ezékiel próféta könyvének az elején, mint amikor a skorpió vagy a csalán csíp meg. Közöttük jársz, és nem tudod, hogy mitől viszket a talpad, vagy mitől viszket a lábad. És egy ilyen helyzetben Isten feladatot ad neki. Te leszel az, aki elmondod, mit kell tenniük. Gyakran tiltakozunk ezek ellen a szavak ellen. Ez nem a mi útunk, nem a mi küldetésünk. Ez a lelki pásztor feladata, vagy a presbitereknek a feladata, de nem a miénk. Most, kedves testvérem, nem szeretnélek elkeseríteni, hanem inkább megbátorítani, amikor azt mondja a Szentírás, hogy emberfia, akkor itt nem egyfajta magasztos lényről beszél, hanem a közönséges emberről. mindannyiunkról. Azt mondja el Isten igéje, hogy ő a Szent, a Mindenható, aki gyűlöli a bűnt, örömmel lép be a te életedbe. Örömmel segít minden gyengeségedben, hogy megerősödj. Te, aki elfáradtál egy-egy nap után, te, aki talán most is azért jöttél ide az Isten házába, mert sok minden volt a héten, te, aki azt várnád, hogy végre letégy mindent magadról, most Isten téged szólít. Mert ezért kiel olyan, mint te. Nem egy mennyei lény, nem egy szeráf, amelyekről olvasunk így gyönyörűen ebben a könyvben, halljuk még a szárnyaiknak is, ahogyan összeérnek, adhatnánk a csattogását. Isten most nem mennyei lényeket szólít, hanem bennünket szeretne használni, hogy legyünk az ő vigyázó, hétköznapi emberei. Legyünk mi is olyanok, mint Ezékiel. Ebben erősít bennünket az Úr, és a mi szívünkre helyezi azt a feladatot, amit Ezékiel szívére is helyezett. Mert az őrállónak az a feladata, hogy figyelmeztessen. A város erős falakkal rendelkezik, a kapukat gyakran éjszakára bezárják, az őrállónak az a feladata, hogy meglepetés ne érje a várost. Hogy ne legyen kiszolgáltatott egy nép. Ne legyen kiszolgáltatott egy család. Ne legyen kiszolgáltatott egy gyülekezet. Ott állni a falakon, a magasban és távolba tekinteni, szemünkkel vizsgálni a horizontot, nézni a vidéket. Akkor is, amikor erős a szembefény, akkor is, amikor nagyon kevés a mozgás, akkor is, amikor esik, vagy éppen fúj, vagy éppen fagy. Úgy, mint a vezetés közben nem szabad elbóbiskolni. Nem szabad lelépni erről a posztról, a várfalról, hanem újra és újra körbenézni, akkor is, hogyha porral megy tele a te szemed. Nehogy meglepetés éljen. És amikor valami veszedelmet látsz, akkor meg kell fújni a trombitát. Nézni és figyelmeztetni. Kedves testvérek, tudjuk azt is, hogy ez nem népszerű dolog. Tudjuk azt, hogy ha megszólalunk a legszűkebb körünkben, akár baráti körünkben, megszólalunk családunkban, szerény szeretettel, mégis ezt hirdetve, Isten most más szeretne velünk, más felé kellene mennünk, ne tedd, vagy éppen mi az, amit megtégy, akkor nagyon sokszor szembe találjuk magunkat az engedetlenséggel, értetlenséggel, bántással. Nem véletlen, hogy a hamis prófétákra Izraelben mindig újra és újra megkövezés az ítélet. És hamis próféták mindig lesznek, akik azt mondják, béke, béke, nyugalom, ne aggódj, nem olyan rossz, kicsit nehéz most ez, de lesz majd jobb, hamarosan ne aggódj. Véget ér a fogság, a száműzetés. Azt mondja róluk a Szentírás az ilyen hamis prófétákról, hogy vakok, akik azt mondják, hogy minden rendben van. Többenet, hogy mi magunk is észrevesszük azt gyakran, hogy vak vezet világtalant. Nem véletlen, hogy Isten az új szövetségben a gyülekezet őrállóinak nevezi, mindazokat, akik úgynevezett vének, vagy görögül a véneket úgy nevezzük, hogy presbiterek. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 20. részében, amikor búcsúzik Pál az efézusi vénektől, az efézusi presbiterektől, akkor ezt mondja. Viseljetek gondot tehát magatokra, és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, melyet tulajdon vérével szerzett. Nem véletlen, hogy a zsidókhoz írott levélben azt olvassuk, hogy erre bántorítja az apostol az ige hallgatóit, bízzatok vezetőitekben és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Íme, kedves testvérek, a küldetés, a feladat. Akkor, amikor az Isten szól, nem amikor némasság van, akkor, amikor ő bátorít, akkor, amikor ő küld, akkor, amikor ő vezet. És végül most utoljára, ebben a néhány gondolatban Pál apostol mondja, minthogyha Isten maga mondaná, Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, a Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Igen, őrállóvá tett téged az Isten. Őrállóvá olyan követségbe és olyan feladatra, amelyek a legfontosabbak számunkra. Isten mondja, én elétek tártam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd tehát az életet. Amen. Válaszoljunk testvéreim Istenünk igéjére, 294. énekünket keressük meg. A 294. énekünknek első és második versszakát énekeljük el.
Oh.
imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked mai napon felelősségre bátorító és buzdító igédet. Urunk Istenünk, nem azért küldesz bennünket, hogy a mi életünkben egyfajta belső lelki kipipáltság legyen, hogy mi jól megmondtuk, mi jól kimondtuk, és mégsem hallgattak ránk. Te nem a csalódott próféta szerepét szeretnéd nekünk adni, mert ez a hamis próféta szerepe lenne, hanem azért a prófétáért és azért az emberfiáért, aki küzd az elveszett lélekért. Felelősség teljesen teszi, amit tennie kell. Köszönjük, Urunk, hogy a világért bemutatott felelősségedet nem egy szóba rejtesztetted el, hanem Jézus Krisztusba. Köszönjük, hogy ő akkor sem fordult el ettől a világtól, amikor az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Akkor sem mondta, jöjjenek angyali légiók, jöjjenek angyali seregek, jöjjenek és változtassanak meg mindent, csapjanak le mennyei kard éllel vagy kardlappal, tanuljon belőle mindenki, hanem előtte irgalmasan azt mondta, elvégeztetett, és lelkét kilehelve a kereszten, meghalt helyettünk, miattunk és érettünk. Urunk, mi rettegünk a haláltól, az elmúlástól, a gyásztól, és te a legrettegettebbet választottad és vállaltad közöttünk való életed utolsó perceinek, és hogy győztél. Figyelmeztettél, szóltál, és győztél. És ma is győztesek oldalán állhatunk mi. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy nem a bűné, a rettegésé, a kiszolgáltatottságé, a fájdalomé, a betegségé az utolsó szó, hanem a tiéd, hogy megments, hogy éljünk. És mi oly sokszor valóban olyanok vagyunk, mint gyermekeink és unokáink, olyanok vagyunk, mint az engedetlen nép a Szentírásban. Hiába szólsz, a szó legfeljebb a fülünkig ér, de szívünkig gyakran nem jut el. Változtass ebben is, kérünk bennünket. Változtass, hogy elhiggyük, amit te akarsz, amit mondasz, az nem csak szent, hanem igaz is. A legigazibb, a legkrisztusibb, a megmentő szózat. Urunk, mi mindent elkövetünk ebben az életben azért, hogy napjainkat jogosan megtoldjuk órákkal, percekkel, és sokan elfeledkezünk a lényegről, hogy ezek az órák és ezek a napok ideig valóak. Az örökké valóság pedig teljes, mert kezdete és vége nincsen. Adj legalább annyi önvizsgálatot és önismeretet, hogyha valóban ezt szeretnénk, akkor hadd forduljunk a te szerető otthonodba, hajlékodba, kezeidbe. Amen. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy meghallgatod a csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, köszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Szeretettel jelzem, hogy jövő héten, hétfőtől csütörtökig evangelizációs esték lesznek Pomázon 18 órától a templomban. Közöttünk szolgál Sebestyén Győző, Fót központi református lelkipásztor. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra. Vas Albert műveinek felolvasása lesz Pomázon 25 óránál, 2015. február 20-án pénteken 18 órától, 21-e szombat 19 óráig, a helyszíne a pomázi gyülekezeti ház. Szeretettel hívjuk testvéreinket, gyülekezeti tagjainkat, presbiterjeinket soron következő mátraházi hetünkre. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására, Magyarországi Református Egyházunkat, a 6-os, alapítványunkat pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. Szeretettel jelzem, hogy az elmúlt hónapban, annak is utolsó napján elmaradt gyülekezeti túránk, kirándulásunk most megrendezésre kerül. Most is február utolsó napján, 28-án szombaton Pilis Szentkeresztről megyünk túrázni. Felmehetünk Pilis Szentkereszten a két bükkfa nyeregig, onnan pedig Erdei úton megyünk le Pilis Szentkeresztre a klastrom kertig. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a túra vezetőjét, szervezőjét. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy 2015. január 28-án elhunyt Siklódi Jenőné testvérünk, a család kérésére templomunkban február 13-án megemlékezést tartottunk. Fájdalommal hirdetem, hogy 2015. január 20-án életének 80. évében elhunyt Belica Miklósné testvérünk, Anna néni, temetése 2015. február 16-án, holnap, 15 órától lesz templomunkból. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól Baba Mama kör lesz Pomázon, evangelizációs alkalom Pomázon. Kicsit kérdezősködök is, hogy 7 órától nem lesz énekari próba. Kedden 18 órakor, szerdán 6 órakor és csütörtökön 6 órakor evangelizáció lesz Pomázon, pénteken a felolvasás kezdődik, 19 órától ifjúsági alkalmat tartunk. Jövő héten 9 órától böjti ünnepi istentiszteletünk lesz urvacsorai közösségben Csobánkán. Közöttünk szolgál Pap Lászlóné lelkipásztor testvérünk. Alkalmunk előtt a 330. dicséretet tanuljuk meg. Hasonlóképpen nagy tiszteletű asszony szolgál közöttünk a pomázi istentiszteleten is. Délután 3 órától gyermekdélután lesz Pomázon, majd 15 órától szeretett vendégséget tartunk Pomázon. Ezzel párhuzamosan lesz egy presbiter továbbképző alkalom is. Kisoroszíva, valamint 18 órától még presbiteri gyűlést is fogunk tartani. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Alkalmaink valamennyikére most annyi lehetőség királkozik, hogy fel sem tudtuk a vasárnap délután szinte egybe sorolni. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekünkül, bocsássátok meg, de egy esti ének lesz így kora vasárnap reggel. Az 509. dicséretünket keressük meg. 509. dicséretünknek énekeljük el a 7. versszakát, és énekeljük majd a 9. versszakát is. 509. dicséret. Istene pedig töltsön be titeket a hitben, örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.